sok tényezőnek kellett együtt állnia ahhoz, hogy a Kazinczy köre úgymond felléphessen, de irodalomtörténeti szempontból milyen előzményei voltak ennek?
Magyar nyelvű könyvek természetesen folyamatosan születtek, és az a kevés szellemi központ, az egyetemek, az néhány egyetem, ahol kezdetben volt magyar nyelvű oktatás, aztán nem volt, vagy a latinitás, amely egy hungarus tudattal kapcsolódott össze, hogy Magyarországon létező tudósok, mint a Nagyszombati Egyetemen, ami alapvetően ugye a katolikus kultúrához kapcsolódott, vagy a katolikus háttérhez. Itt folyamatosan hagyományozódott annak a tudata, hogy Magyarországon van egyfajta magyar identitás, a hungarus tudat által jelzett magyar identitás, ami egy kulturális hovatartozást jelentett, nem etnikai hovatartozást. A magyar reformátusság ebből a szempontból a reformáció, a nemzeti nyelvnek az előtérbe helyezésevel párhuzamosan, vagy együtt megerősítette a magyar nyelvűségnek a jelenlétét, a magyar nyelvű könyvek létrehozásának, fordításoknak, magyar nyelvű biblia létrehozásának, és így tovább. Tehát ezáltal a magyar nyelvűség itt fölértékelődött. Volt egy magyar kulturális hovatartozás is a hagyományos a Magyarországon, a szellemi központokban, ami hungarus hovatartozást jelentett, és a reformációval pedig megjelent Magyarországon a magyar nyelvűség iránti igény, és ez a kettő azért folyamatosan jelen volt. De ennek nem volt bázisa, és a három részre szakadt ország idején, ez mind-mind visszaesett. Tehát az a fölvirágzás a magyar nyelvű könyvcsinálásnak, fordításoknak, könyvek írásának, drámaírásnak, ami elkezdődött a reformáció hatására Magyarországon, az a török megjelenése után a gazdasági bajok, a politikai bajok, a mindenféle nyűgök bajok hatására ez visszaesett. Újra lendületet vehetett ez a szellemi mozgás, akkor pedig folyamatosan kezdődött az osztrák érdekérvényesítés ezen a téren, hogy a birodalom megpróbálta valamiképpen beintegrálni, és nagyon változatos eszközökkel tudta megakadályozni azt, hogy a múlt ismerete az fölhalmozódó tudássá válhasson. Tehát ez a fölhalmozódó tudás az azt jelenti, hogy konkrétan a 200 évvel ezelőtti állapotokra nézvést, hogy nincsenek közgyűjtemények. Tehát nincs egy olyan könyvtár, ahol össze volnának gyűjtve a magyar nyelvű könyvek. Nincs egy olyan katalógus, amely rendelkezésre állna annak, aki meg akarja ismerni a múltat, hogy milyen magyar nyelvű vagy Magyarországon kiadott könyvek vannak. Még hogyha vannak is katalógusok, néhány katalógus természetesen azért itt-ott fölbukkan, mint Bot Péteri, a könyvek nem hozzáférhetőek. Nagyon jó példa ebből a szempontból, hogy Zrínyi Miklós szigeti veszedelme, ami ma a kulturális emlékezetnek egy nagyon fontos kitüntetett szövege, ebben a korszakban nem föllelhető. Beszélnek róla, tudnak róla, de szinte senki nem olvasta, mert 2-3 példány van, az egyik a Rádai Gedeon könyvtárában, aki nem szívesen adja kölcsön, bécsi könyvtárban van, de hát azt meg nem lehet olvasni. Magyarországon 2-3 példányról lehet tudni. Igazából a Rádai példánya az, amit kölcsön ad Kazincinak, Kazinczy lemásolja, és neki köszönhetjük azt, hogy újra kiadja, és akkor lassan beépül a múltnak ez a jelentős szövege, de ugyanígy Zrínyinek minden más munkája is. Eltűntek a példányok. A háborús időszakban, a török dúlás időszakában, a politikai szétesettség és a kulturális pangás időszakában a könyv példányok eltűntek, föllelhetetlenek élettek. Tehát nincs a múltról ismeret, és az irodalomtörténet elődje elkezdi összegyűjteni ezeket. És ebből a szempontból jelentenek nagy előrelépést a közgyűjteményeknek a megszületése. Az első igazából nem működő, de már létező közgyűjtemény a Pécsen jön létre, a pécsi püspöknek az adományaképpen, de ez nem integrálódik szervesen a szellemi életbe. A Széchenyi Ferencnek a saját gyűjteménye, amit az országnak adományoz, az Országos Széchenyi Könyvtár elődjét jelentő nemzeti múzeum könyvgyűjteménye lesz az első olyan könyvgyűjtemény, amelyik lehetővé teszi, és az első irodalomtörténészek majd ebből fognak dolgozni, azt, hogy egyáltalán a múlt megismerhetővé válik, mert ott vannak a könyvek. És akkor lehet azokból a könyvekből már történelmet írni, köztörténelmet, vagy irodalomtörténelmet, át lehet látni azt, hogy mi történt. Nincsenek adatok, nincsenek források, és így tovább. Tehát elkezdődik egy olyan munka, ami elvezet ahhoz, ami manapság ma már természetesnek tűnik, hogyha én valamit meg akarok tudni a Nándorfehérvári csatáról, vagy a Mohácsi vészről, akkor oda megyek, és leemelek egy szó, egy lexikont, vagy egy szakmonográfiát. De ebben a korszakban, 1826-ban is, amikor Kölcsey megírja a Mohács című esszéjét, akkor még nem állnak rendelkezésre sem források, sem leírások arról, hogy akkor ott mi történt. Pontosan mi történt. Néhány krónika utal rá, néhány visszaemlékező memoáriában néhány mondatot mond róla, de a források nincsenek föltárva, az adatok nincsenek összegyűjtve, és az egésznek a története nincs megírva. Tehát igazából ekkor kezdődik ez a nagy munka, ami a nemzeti történelmet és a nemzeti kultúrát, mint egy közös kincset, amiből ma mindannyian táplálkozunk a közoktatáson és az egyetemi oktatáson keresztül, azt létrehozza, megalkotja, ami bennünket magyarokként a népek között hogy valamiképpen elhelyez, mert egyébként akkor egy olyan nép volnánk, aminek nincs sem történelme, sem múltja, sem kultúrája, de hogy 200 évvel ezelőtt gyakorlatilag ez a helyzet. Vannak magyarok, de nincs magyar történelem. Vannak magyar könyvek, de nincs magyar irodalom. És így tovább.
Akkor nézzük egy picikét Kazincinak a személyiségét. Hogyan válhatott éppen ő a meghatározó alakjává ennek a korszaknak, illetve a magyar kultúrának, magyar kultúra újrafogalmazásának, hogyha úgy tetszik?
Hát ő lett a vezér személyisége annak a mozgalomnak, amelyik az irodalmi nyelv megújítás, általában a nyelv megújításán keresztül akarta elérni azt, hogy a magyar nyelvűség az hasonlóvá váljék ahhoz a nyugat-európai nagynyelvekre jellemző. De ő nem ő volt az első, csak ő volt ebből a szempontból az, aki már elődökre támaszkodhatott, és akkor most az előző kérdésedre is válaszolok, illetve neki adatott meg személyes képességek, tehetség, kitartás, szorgalom, hosszú élet és bizonyos fajta anyagi függetlenség által az, hogy ezeket a mozgásokat integrálhassa, összegyűjthesse, mint egy vezér. Megszervezni tudta, ez kitartó szervező volt, ugye ez egy különleges képessége volt az ő életének a viszonylag hosszúsága mellett az, hogy nagyon jól tudott szervezni, az levelezést erre felhasználta. Az, hogy a magyar nyelvűséget, a magyarságot, ahogy ebben az időszakban még használják a szót, azt mondja, magyarság, ebben minden benne van, ami a magyar nyelv, irodalom, kultúrát ma szétbontva szoktuk mondani, jelenti. Tehát azt mondják, hogy a magyarságnak olyannak kell lenni, mint a nyugat-európaiak. Ezt Bessenyei kezdik el, a testőírók azok, akik Bécsben szembesülnek azzal, hogy a nyugat-európai minták azok a magyar, egyáltalán nemzeti nyelvűséghez hozzárendelnek bizonyos intézményeket is, és bizonyos fajta beszédformákat, nagyon elvontam mondjuk. Tehát bizonyos intézményeket, francia mintára akadémiát, bizonyos intézményeket, amelyek a magyar nyelvű dolgokat, könyvkiadást, lexikonkészítést, szótárkészítést, hogy ezek mindekkoriban nincsenek. Beszélünk egy nyelvet 200 évvel ezelőtt, de nincs hozzá szótár, nincs hozzá lexika, nincs hozzá grammatika. De a nyugat-európai modellekben azt látják, hogy ezek már készen vannak, és ők is egy olyan pillanatról indultak el, 100 év késés van köztünk és Nyugat-Európa között, amikor nekik sem volt szótáruk, akadémiájuk, folyóirataik, és most nekünk ugyanaz a feladat, hogyha a nyugat-európai mintát akarjuk követni. Tehát a magyarság előtt álló feladat az, hogy csináljon akadémiát, csináljon tudományos társaságokat, csináljon folyóiratokat, könyvkiadókat, szótárakat, lexikonokat, sok könyvet adjon ki, és azt olvassák is az emberek, legyen színház, ami megint nagyon határozott kérés már ekkortól kezdve, játékszínek legyenek, amelyekben magyar nyelven, magyar témát érintő darabokat adnak elő, és akkor ezzel igazából nincs ez nagyon végig gondolva messzire, ekkoriban még annyi van végig gondolva, hogy az nagyon egyszerű kérdés, és nagyon alapvető kérdés, hogy Magyarország milyen utat kövesse, nyugat-európait vagy nem. Ezt eldöntik, hogy nyugat-európait. Ha pedig a nyugat-európai mintát kíván követni az ország, akkor ezeket az intézményeket, amely már Nyugat-Európában minden nyelvben létezik, létre kell hozni Magyarországon is. Ez első lépésben csak ennyit kíván elérni. Kazincit megelőzik, ugye 30 évvel közel a bécsi testőr író, mire ő föllép. Kazinci korában pedig felerősödik Kazinczy, amikor fiatalember, 20-30 éves fiatalember is belép a magyarországi közéletben, akkor Kazinczy még nem íróként lép be, mert nincs irodalom. Tehát nem író akar lenni, vagy nem irodalmat akar művelni, hanem ő, mint nemes fiatalember, nemes ifjú, részt kíván venni a közéletben, és felelősséggel gondolkodó emberként azon törje a fejét másokkal együtt, és ebben a szabad kőművességhez való tartozás egy nagyon fontos szellemi hátteret jelent, hogy a közjó érdekében mit kell tennünk? Magyarországon a közjó az azt jelenti ebben a korszakban, hogy elsődlegesen természetesen a politikai osztály, a nemesség érdekét szem előtt tartva az haladást miképpen lehet szolgálni, és a politikai osztályon kívül rekesztett jog nélkül élőknek is miképpen lehet az életén könnyíteni. Tehát az egyszerű jobbágyokén, zselérekén és a többiekén. Tehát egyáltalán az ország boldogítása, a felvilágosodás gondolkodásának a jegyében, hogy minden ember értéket jelent, minden embernek joga van arra, hogy békében, boldogan élhessen. Tehát egy országon belül hogyan lehet azt elérni, hogy emelkedjen a közboldogság, vagyis a jólét, az anyagi és szellemi jólét. Erre, ehhez keresik az utakat a szabadkőműves mozgalomban résztvevők, ennek a munkáját végzik, hogy ezt a fajta fölemelkedést, jognak a kiterjesztését, a jogban való részesedésnek a kiterjesztését, az anyagi biztonságot, az életbiztonságát, a szellemi kincsekhez való hozzájutást hogyan lehet kiterjeszteni, és ennek az útját keresik. Kazinczy, amikor ebbe belép, akkor még egy olyan környezetbe lép, ahol nincsenek folyóiratok, nincsenek könyvkiadás, nincsen irodalom olyan értelemben, hogy nem fordítanak, és világi dolgokat nagyobb nem nagyon adnak ki, hanem csak vallásos könyveket. Ugyanakkor van egy megosztott közélet, amely megosztott közéletben a főurak közül, az arisztokrácia közül egyre többen fordulnak az ország gondjai felé. És ez egy nagyon nagy dolgot jelent ebben az időszakban, hiszen a Széchenyi Istvánnak az apja, Széchenyi Ferenc, akit említettünk, a Nemzeti Múzeumnak a megalapítója, aki nagyon sok minden mást is tesz, ők azok, akik amikor, és mindannyian szabadkőművesek, természetesen ezt hozzá kell tenni, amikor a 19. század elején végig gondolják azt, hogy milyen utak vezetnek ahhoz, hogy Magyarország népe és mindenki jobban éljen, akkor eljutnak ahhoz, azokhoz a belátásokhoz, hogy itt bizony reformokra van szükség. Reformokra van szükség mind az ország gazdasági működését, mind az ország közjogi berendezkedését illetően. Ami roppant nehéz. Mert a közjogi berendezkedést nagyon szívesen változtatná meg az osztrák kormányzat, ám olyan módon változtatná meg, ami az ő szája íze szerint jó. És az nekünk is jó lett volna a nyugat-európai állam irányítási modellekhez való hozzá simulás jegyében, előnyöket jelentett volna, ugyanakkor hátrányokat jelentett volna, és beláthatatlan hátrányokat a nemzeti azonosság elveszítése terén. Tehát ők olyan közjogi mintákat kínáltak föl, amelyben a megyék által szavatolt magyar érdek nagyon látható módon sérült volna, sok minden elveszhetett volna. És akkor néhány főúr, arisztokrata, ilyen furcsa módon két kulacsos játékot játszva természetesen, meg kell őrizniük az udvar irányába a lojalitásukat, úgy, hogy közben támogassák a magyar ügyet. Tehát ez egy nagyon furcsa politikai játszma volt, ami lejátszódott ebben az időszakban, hogy támogatni akarták a magyarországi reformokat, a gazdaság átalakítását, közjog átalakítását, jogrend átalakítását, oktatás és minden egyéb intézmény átalakítását, de ezt úgy kellett végrehajtaniuk, és úgy kellett támogatniuk, hogy ők nehogy az udvar ellenségeinek a színében tűnjenek föl.